Galaxis kalauz Timár Ágnessel.
Kellemes délutánt kívánok, ez itt a Galaxis kalauz 333. epizódja, a mikrofonnál Timár Ágnes. Az előző adásban nem egy, hanem rögtön két témát hagytunk félbe, de természetesen mindkettőnek pontot teszünk ma a végére, hogy belevághassunk egy újabbba, amelynek folytatására viszont a jövő héten kerül sor. A Petrus Szabolcs jogásszal készített interjút hamarosan folytatjuk, és a Prüdéria személyre meztelenség szent háromságot vizsgáló első rész után ma többek között az országonként eltérő stílusú Pride társadalmi megítéléséről és törvényi korlátozásáról is beszélgetünk majd. Azonban előtte a modernkori rabszolgatartás egy különleges történetével foglalkozunk. Egy hete ugyanis a ruhátlansághoz kapcsolódóan került elő az emberkereskedelem e formája, amely jogilag a 20. század első harmadáig tartott. Ezeken a rabszolgavásárokon az ókori szokásokhoz hasonlóan mesztelenül adták-vették a rabszolgákat. Ennek részleteiről az előző epizódban volt szó, most a barbár vásárok újbóli leírása helyett egy mesébe illő szabadulás történetével kezdjük az adást. Hogy ez ráadásul egy magyar nő életpályája, talán még izgalmasabbá teszi az esetet.
Első megálló.
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc után Sas Flóra, akit a dajkája az életveszélytől megmentett, árvaként emberkereskedők prédájává vált. Az akkor 8 éves több nyelven beszélő lány így került az oszmán rabszolgakereskedelem világába, amely 1859-ig nem eresztette. Akkor egy ritka szerencsének köszönhetően Samuel Baker angol utazó figyelmét felkeltette, és az meg is vette Flórát. A civilizált férfinak nem állt szándékában rabszolgát tartani, azért vette meg a lányt, hogy segítsen rajta. Az, hogy az akciót viszonylag hamar esküvő követte, valószínűleg nem a női akarat nyilvánításon múlt. Flórának persze ebben a kötelékben nem kellett szenvednie, ez hamar kiderült számára. Ha úgy tetszik, a furcsa lánykérést szokatlan nászút követte. Na de nem is annak szánta Baker, aki feleségével az oldalán egy afrikai felfedező csapathoz csatlakozott, hogy velük keresse a Nílus forrását. A hosszú út során a csapat egy ponton ketté vált, és a Baker házaspár a Nílus egy másik ága felé vette az irányt. Így váltak az első európai utazókká, akik megpillantották és felfedezték a Murchison vízesést és az Albert tavat Ugandában. Flóra pedig mindeközben megtanult arabul is. Az utazásról és a tudományos eredményeikről pedig angol nyelven vezetett naplót. Ezzel érkezett meg férje oldalán új hazájába, aki ekkorra már biztosan tudhatta, hogy a Friedgyel neki épp olyan szerencséje volt, mint Flórának. A feljegyzésekből született naplókötet szolgált segítségül Fenyvesi Zsófiának, aki összefoglalta ennek a kalandos életnek a történetét. Ebből a cikkből derül ki az is, hogy hiába érkezett meg Angliába Samuel Baker feleségeként Sas Flóra, az, hogy egy rabszolgavásáron került eladásra, nem olyasmi volt, amit elnézett Viktória királynő, és nem fogadta a házaspárt az udvarban. Nos, ő még nem ismerte az áldozathibáztatás kifejezést, de enélkül is sikerrel valósította meg. 1865-ben, mikor Bakerék Angliában is házasságot kötöttek, ő felsége vendég szeretete is előkerült a padlásról. Bakert lovaggá ütötte a királynő, ezáltal a magyar származású asszony Sas Flórából Lady Florence Baker lett. Neve pedig nem csak az Egyesült Királyságban vált ismerté, hanem Afrikában is. Erről tanúskodik emléktáblája, amely a Nílus partján az ugandai Murchison Falls Nemzeti Parkban található. Hogy Viktória királynő saját elveit vagy a királyi család több generációjára nézve kötelező szabályait követte-e, nehezen megválaszolható. Többek között azért is, mert vannak szokások, amelyekhez ragaszkodnak évszázadokon keresztül, míg más kitételekről csendben elfeledkeznek. Az például még ma is használatban van, hogy az uralkodó, illetve a trónörökösök az utcán nyilvánosan nem érinthetik meg házastársukat. Más szóval, kézen fogva sétálni, nem véletlenül nem látjuk az angol koronás főket. Ennek valószínűleg a Prüdériához van köze, de egy hosszabb párkapcsolat, amelyben lehetnek jobb és rosszabb idők, valójában némi könnyítés egy ilyen szabály, hiszen mikor a felek mondjuk haragban vannak egy rövid ideig, és nem kívánnák egymás kezét fogni, ha bár máskor mindig így jelennek meg, az egyből feltűnne a sajtónak. Lehet, hogy ezt más országok szimbolikus vagy tényleges vezetőinek is érdemes lenne megfogadni, és akkor jó pár kellemetlen szituációt elkerülhetnének. Persze nem mindet. Egy lendületből érkező pofont bizonyára nem állít meg a protokoll. És hogy egy idejét múlt szabályra is legyen példánk, harmadik Eduárd angol király mindenki, még a királyi család számára is betiltotta a szőrbeviselést a 12. században, ennek ellenére még második Erzsébet is megfeledkezett néha a rendeletről, és szörmét viselt magán. Pedig nekem ez egy elég könnyen betartható elvárásnak tűnik, mondjuk kétlem, hogy csupán e véleményem különböztetne meg a brit koronás főktől, de azért majd végig gondolom nyugiban. Azért, mert az átlagemberre épp a brit királyi szabályok nem vonatkoznak, ha öltözködésről van szó, a társadalmi normák, az esemény jellege és a közeg nagyban befolyásolja, hogy mit választunk a szekrényből.
A végtelenbe és tovább.
Ahogy az előző adásban Petrus Szabolcs elmondta, sokszor a közösség ki nem mondott elvárása szigorúbb, mint a törvény, amely a szóban forgó öltözetet elbírálni hivatott. Németországot, Olaszországot és hazánkat hasonlította össze több szempontból. Bőven van tapasztalata az egyes országok kultúrájáról az Augsburgi Egyetem oktatójának, aki magyar, Magyarországon született, hosszú ideig itt is élt, majd 15 évet Németországban töltött, és most 5. éve lakik Olaszországban. Mindhármat hazájának tekinti, és jól ismeri az erényeit és a hibáit is mindnek. Most folytatjuk vele a félbehagyott interjút, méghozzá először egy olyan eseményről beszélgetünk, ahol igazán van jelentősége a dresszkódnak.
Második megálló.
Muszáj egy kérdés erejéig a Pride-ra kitérnem, mert nagyon megleptél engem azzal, előzetesen ugye beszélgettünk, hogy máshogy néz ki ma, tehát most már ennyi év után, ennyi évtized után, máshogy néz ki egy átlagos Pride Magyarországon az utóbbi években, mint ahogy például Németországban, és a kettő, amit most feltételezne talán a hallgató, annak pont az ellenkezője, igaz, de ami miatt annak is szintén az ellenkezője. És ilyen értelemben az adott társadalomnak végül is a fejlettségére mutat rá, és ebből a szempontból már nem állunk olyan jól.
Így van, mert egy budapesti Pride, vagy egy magyarországi Pride, az sokkal inkább egy olaszországi Pride-ra hasonlít, mert én ezt úgy fogalmaznám meg, hogy Németországban a Pride az egy kisebbség kisebbségének a felvonulása. Tehát ott alapvetően az a transvesztitákról szól az egész, vagy a nem definiált neműekről, szóval ez a réteg vonul a leginkább föl, ott valóban férfiak harisnyában, vagy ahogy mondtam, transvesztiták, tehát hogy erről szól a Pride, és hogy minél extrémebbet mutatni, és azon a németek nem is foglalkoznak, mindenki csinál, amit akar. Tehát ez egy teljesen elfogadott dolog, de nem az átlag meleg vonulott többségében.
De ezt tudják
föl.
Is a németek. Tehát ők tisztában vannak azzal, hogy ez nem az átlag meleg reprezentációja.
Így van, és ez szerintem az átlag melegeknek is fontos, hogy abból indulnak ki, hogy a társadalom tudja, hogy akik felvonulnak, az nem az átlag meleg, hanem azon belül is egy kisebbségi csoport, akinek persze joguk van ugyanúgy felvonulni. Valószínűleg ez azzal függ össze, mert hogy sokkal nagyobb a társadalmi elfogadottság Németországban, vagy sokkal mélyebb ez a társadalmi elfogadottság, sokkal hosszabb ideje áll fönn, és ott egy átlag melegnek, aki mindenkinek a baráti körében van, a családjában van, nem kell felvonulnia, mert nincs már oka igazán felvonulni. Míg Magyarországon vagy Olaszországban ez a sokkal inkább az átlag melegekről szól, hogy azt szeretnék megmutatni, hogy pont olyan mint a társadalmi, vagy hasonlóak, csak a szexuális preferenciájukban térnek el a társadalmi többségről, de egyébként pont ugyanúgy élnek, ugyanúgy párkapcsolatban dolgoznak, stb. Tehát ott az egy sokkal visszafogottabb felvonulás, és én úgy hiszem, hogy maguk az átlag melegek sem szeretik Magyarországon, vagy lehet, hogy tévedek, vagy Olaszországban a nagyon kirívóan kinéző felvonulókat, mert hogy úgy gondolják, hogy nem segít nekik, tehát az átlag elfogadását inkább hátráltatja ez a polgárpukkasztás.
Mert hogy azt feltételezi az átlag társadalomról, feltehetően sajnálatos módon jól, hogy ők viszont egyenlőségjelet fognak vonni, hogy na, ilyen az átlag meleg állampolgár.
Igen, mert hogyha valakinek nincs a baráti körébe, vagy mert hogy ugye kevesebben coming out-olnak, ezért kevesebbeknek a baráti családi körében van meleg, akkor sokkal inkább ugye arra asszociálnak a melegekről, akik felvonulnak. Tehát ez egy sokkal visszafogottabb, egy teljesen átlagos felvonulás, tüntetés Magyarországon, vagy Olaszországban. Tehát, hogy valószínűleg, hogyha valaki úgy becsöppenne, leszámítva mondjuk a szivárványos zászlókat, nem is jönne rá, hogy itt feltétlenül, hogy melegek vonulnak fel, nem úgy, mint Németországban, ahol hát ezt nem lehet nem látni távolról. És ez látod, és valószínűleg sehol nem valósít meg. Tehát megint ott vagyunk, hogy a bűncselekmény, vagy Németországban is tényleg olyan extrém dolgok szoktak lenni, de igaz, én nem tudok, hogy eljárások folynak, vagy szóval az valami olyan kirívó eset, mert nem az a kérdés igazán, hogy mi az, amit a jog tilt, hanem az a kérdés, hogy mi az, amit egy társadalom elfogad, vagy a közfelfogásnak megfelel. Valószínűleg egyébként Magyarországon vagy Olaszországban az, ami még messze nem bűncselekmény vagy szabálysértési kategória, az már sokat feljelentésre késztetne, mert úgy gondolnák, hogy ez, hát ez biztos, hogy bűncselekmény kell, hogy legyen, vagy szabálysértés kell, hogy legyen, pedig nem az, csak a közfelfogással megy szemben.
Igen, és azért is gondoltam, hogy itt ez egy fontos pont, hogy egyébként mennyire vannak felöltözve az emberek, mert hogyha tisztáztuk, hogy Németországban eleve ebben megengedőbbek, akkor mondjuk egy ennyire egyértelműen a kisebbségen belüli kisebbség által végigvitt felvonuláson, ha esetleg valaki bármit láthatóvá tesz, akkor talán azzal szemben is elnézőbbek. De nem tudom, hogy pont egy ilyen eseménynél...
Igen,
akkor ezt jól gondoltam. Na most Magyarországon meg, hogyha kiindulunk az ideiből, ami tudjuk, hogy több volt, mint Pride, és ilyen szempontból nem is érdemes vizsgálni, de hogyha azt hangoztatja a kormányzat, hogy a gyerekek védelmében nem jó ez, nem szabad, és azt beszéltük, hogy nyilván ki miben szocializálódik. Tehát ahogy a német kislánynak valószínűleg nem lenne meglepő a szaunában mesztelen felnőtt testeket látni, úgy egy magyar kislánynak az lenne, meg kisfiúnak is, tehát őt mondjuk mentesítenénk attól, hogy akarata ellenére ilyet lásson. Na de azért pont az általad mondott példa szerint Magyarországon ezek nagyon-nagyon visszafogottak. Én nem emlékszem, hogy bárki bármit mutogatott volna, de ha történetesen ilyen előfordul, akkor arra nem elég kettő rendőr, aki azt mondja neki, hogy elnézést, jöjjön ide kérem, mert hogy ez a közszemérem sértés kategóriájába tartozik, hogy itt most szabadon láthatjuk az ön.
Igen,
és ennyi.
Igen. Igen, és egyébként meg kell, hogy mondjam viszont, hogy megint itt már ugye a józan paraszti észt emlegettem tán a monokinizés ellen, vagy hogy a férfi meg a női mell az nem ugyanaz. Itt megint Németországban viszont előjön a józan paraszti észt, és pont az ellenkező oldalról, hogy Németországban nem lehet már ilyen, hogy mondjak, ilyen butasággal érvelni, hogy a gyerekeket megzavarja, hiszen hogyha a gyerekeknek a szexuális fejlődését az határozná meg, vagy az elmúlt évtizedekben az határozta volna meg, hogy mit látnak otthon, akkor ugye nem lennének melegek, hiszen senki, vagy hát elenyésző volt az, aki Magyarországon a 80-as, 70-es, 80-as években úgy nőtt fel, vagy 90-es években úgy nőtt fel, hogy két férfit látott a szülő szerepében, ennek ellenére lettek melegek. Tehát akkor ez valószínűleg fordítva is igaz. Tehát ugye Németországban ezzel, hogy a kiskorúakat meg fogja zavarni az, hogy kettő férfi kézen fogva megy az utcán, ezzel nem lehet érvelni, mert azt mondják, tehát hogy azt mondja már az árhagyját, akinek van józan paraszti észre, azt tudja, hogy ez butaság.
Ezért mondtam arra a magyar példát, hogyha magához a mesztelenséghez nincs hozzászokva egy kisgyerek, akkor teljesen természetes, hogy mondjuk a szülő nem akarja, hogy ezt lássa, csak éppen nem látunk erre példát, vagy bocsánat, hogy most ilyen nagy általánosságban kijelentem ezt, de hogyha valóban ez lenne a félelem oka, akkor arra ténylegesen a közszemérem sértés miatt elő lehet azt az illetőt állítani.
Így van. De ez ugye Magyarországon sokkal inkább arról szólt, hogy azt mondták, hogy az zavarná meg a a gyerekeket, hogy ketten megfogják egymás, igen, vagy két azonos nemű megfogja egymás kezét, pedig nem tudom, szerintem az óvodában is, vagy az iskolában is volt szokás, hogy a mellettünk lévőkkel, vagy a mellettünk gyalogoló kezét meg kellett fogni, függetlenül attól, hogy fiú vagy lány volt.
Igen, fejlődjetek, párunkba is úgy sétáltunk.
Természetes az a felnőtt. Igen, így van, én is így emlékszem, a 90-es években így jártunk. Szerintem ez a mai napig így van.
Igen, igen, és ha már felnővünk, akkor nem foghatjuk meg egymás kezét.
Így van, igen.
Ez igen, irány nem biztos, hogy jó. Na, és akkor még a dolognak a verbális részére annyiból szeretnék áttérni lezárásként, mert szintén az interjú előtt erről beszélgettünk, és már az előbb felmerült az, hogy a mai kezdeményezéseknek, a németországiakat mondtad példaként, sokkal kevésbé mondjuk az a fajta szabadságvágy van, mint a 68-as generációban, inkább ez gender kérdés, de hát ugye tudjuk nagyon jól, hogy ez nem olyan egyszerű, hogy azt mondjuk, hogy belerakjuk mondjuk az alkotmánybe azt, hogy a férfi, a nő és pont, vagy nem tudom, hogy van, hogy szerepel ez, amire már ugye biológusok is mondták, hogy nem pont, tehát hogy pont veszőcske, tehát hogy azért itt elég sok minden van. Hogy ez azért megnehezíti a főleg az olyan nyelveknél, mint a német, vagy mondjuk az oroszban is, ahol ugye neme van a főneveknek, hogy akkor mire mit mondhatok, kit hogyan szólíthatok meg, hiszen alapvetően az ember mégiscsak abból indul ki, amit lát. Mi a tapasztalatod, főleg úgy, hogy te fiatalabbakkal is találkozol pont az egyetemi oktatás kapcsán, ez mit jelent?
Itt egyébként érdekes módon talán pont az ellenkezője, persze más a két nyelv, ugye az angolban a női megfelelők, azok kevésbé vannak jelen. Németországban mindennek lehet, legtöbb foglalkozásnak, stb. Lehet női megfelelőt képezni, tehát van, nem tudom, historiker és historikerin, tehát történész és történésznő, és Németországban most sokkal inkább azon van a hangsúly, hogy nem szerepelhet csak egy megszólításban, az egy konferencián, nem szólíthatom meg úgy az egybegyűlteket, hogy kedves történészek, tehát Liebe Historiker, vagy az kedves megjelent történészek, hanem mindkét nemet meg kell szólítani, mert tehát, hogy kedves történészek és kedves történésznők, mert különben a hölgyek diszkriminálva vannak, hátrányosan meg vannak különböztetve. Ez egyébként Németországban évtizedekig ez így rendben volt, mert a német nyelv is ismeri ezt az általános maszkulin kifejezést, tehát hogy a férfi jelző, vagy hogy a férfi megfelelőt használjuk, az alatt mindenkit érteni kell. Most az irány, hogy nem, azon nem kell mindenkit érteni, és a hölgyeket külön meg kell szólítani.
Itt akkor tulajdonképpen ez egy más szituáció, mint ahogy a magyarban, ha azt mondjuk, hogy író, akkor pont a fordítottja az, ami problémást szerintem legalábbis, mert az író az nem feltétlenül jelenti azt, hogy férfi, az egy szakma, amit végezhet bármilyen nemű ember. Ha azt mondjuk, hogy író és írónő, az pont, hogy a sértő része, mert író, az csak férfi lehet. Szóval, hogy itt viszont, mivel nincsen egy olyan kifejezés a történészre, ami a bármilyen nemű történészt fedné le, hanem csak is kizárólag van a férfi történész meg a női történész. Ezért ebben az esetben az első kifejezés, amit használtál, az nem történészt jelent, hanem férfi történészt jelent, hogyha nagyon pontosak akarunk lenni.
Hát én most azt mondanám, hogy igenis meg nem is, nem. A leszámítva az elmúlt 5-10 évet, a német nyelvben az, hogy történész, az jelentett férfit is, meg nőt is, annak ellenére, hogy létezett mindig a történésznő kifejezés, ahogy a magyarban is mindig lehetett nyelvtanilag képezni ezt, hogy történésznő, de az, hogyha valakire azt mondom, hogy a történészek azt mondják, az alatt értettem férfit is, meg nőt is. Ez a Németországban is így volt évtizedeken, évszázadokon keresztül. Most az elmúlt 5 évnek az eredménye az, vagy fejlődés, és ezenek a gender mozgalomnak az erősödése, megjelenésének az eredménye az, hogy most a hölgyek, vagy a hölgyek egy része úgy gondolja, hogy nem abban, hogy történész, abban ők már nincsenek benne. Tehát most történészről és történésznőkről kell beszélni.
Ezzel ők átadták ezt a megnevezést
ezzel
a férfiaknak.
Ezzel sokan vannak így. Igen, tulajdonképpen ők mondtak le erről, igen, ezzel sokan vannak így, sokan azt mondják, hogy ez az, ami igazán a szélső jobboldali nemzeti konzervatív pártok marmára hajtja a vizet, hogy egyszerűen, ahogy a magyar mondja, túl van tolva a bicikli. Mm-hmm. Tehát, és ezt egyébként egyetemi oktatóként mondom, hogy komolyan kell venni, de hát ma már én, ha egy körímélt írok egy kurzus részvevőinek, én nem írhatom azt le, hogy kedves hallgatók. Tehát annak úgy kell ott lenni, hogy kedves hallgatók és kedves hallgatónők.
És ezt komolyan veszik? Már úgy értem, hogy az egyetemi vezetésben.
Igen, nekem volt ilyen esetem, amikor tehát itt ugye egyetemről beszélünk, 20 évesekről, az egyik hölgy, vagy hallgató lánynak, hallgató nőnek az édesanyja írt az én főnökömnek, a tanszékvezető professzornak egy felháborodott e-mail, mert én egy e-mailben, egy kör-e-mailben azt a kifejezést használtam, hogy kedves hallgatók, és hogy ezzel az ő lányát megsértettem, mert ugye nem volt ott, hogy hallgatónők. A főnököm annyit válaszolt erre, hogy ugye a német nyelv évszázadok óta ismeri az általános mozgalom kifejezését, illetve hogy az, hogy a büntető törvénykönyvben az van benne, hogy a rabló vagy a gyilkos, az nem jelenti azt, hogy hölgyek ezt a bűncselekményt nem követhetik el. Mert hogy ugye az úgymond férfi forma alatt mindenkit értünk. Mert ez a józan paraszti ész.
És a megszólításban, mert ugye ez a másik része, egyébként szerintem Magyarországon nem vagyunk nagyon konvencionálisak megszólítás szempontjából ilyen. Nem azt mondom, hogy a hé, figyelj kategóriába tartozik mindenki, de hogy az a fajta ilyen nagyon protokoláris forma, amit egyébként a németből ismerünk, nem tudom, hogy az átlag életben ez mennyire valós, de hogy például ez jelen van-e, és hogy ebben okoz-e problémát?
Más, mint Magyarországon sokkal formálisabb, bár az utóbbi időszakban lazul, illetve nagyon nagy földrajzi különbségek vannak. Északon sokkal inkább formális, mint mondjuk Bajorországban délen, ahol én éltem, és kihat, mert hát ez egyébként az angolban is így van, hogy ugye korábban, vagy van, most is létezik nyelvileg, az asszony és a kisasszony kifejezést. De azt mondom, hogy ez társadalmi megegyezés, hogy az kikopott. Kikopott, mert nem kell, hogy ránézésre, akár a korból most mi eldöntsük, hogy valaki egy kisasszonya vagy asszony, és ezzel esetleg megsértsük, hogy bármilyen okból, uh-huh. hogy úgy gondoltuk, hogy már neki házasnak kell lenni, pedig nem az, vagy fordítva. Tehát ennyi kihatása van, igen, hogy a kisasszony, mint ahogy egyébként a magyarban is, azt hiszem a kisasszony nem szoktuk már használni.
Igen, de a magyarban nagyon az asszonyomat se.
Hát, hogyha egy hivatalosabb levelet fogalmazunk, akkor kedves hölgyem, vesző uram, vagy asszonyom megengedné, hogy mondjuk egy, nem tudom, egy konferencián ott vagyok, hát vagy akkor így szólítom meg.
Persze, tehát, hogy olyan értelemben...
A németek sokkal inkább használják.
Igen, tehát nálunk legfeljebb úgy van, hogy a képviselő asszony, tehát, hogy akkor nyilván ilyen esetben mindenféleképpen így fogalmazunk, de ugye a problémának a plusz lényege az lenne, amiről már az előbb beszéltünk, ez az LMBTQ plusz. Tehát, hogy valójában itt nem feltétlenül akarja a megszólított, hogy te bármilyen nemhez sorolod.
És itt is egy ellenmondásban vagyunk. Hát ilyen, azt hiszem, hogy igen, az emberek többsége ez jellemző, hogy a gondolkodása ellentmondásokkal teli. Igen, mert Németországban viszont az álláshirdetéseknél minden alkalommal ott kell lennie most már tehát a megnevezés után, hogy nem tudom, traktorost keresek, és akkor zárójelben MFX, tehát hogy ez lehet männlich, weiblich vagy X, tehát lehet férfi, nő vagy nem meghatározott nemű. Ez így kell lennie minden álláshirdetésben. Így van, tehát ez standardá vált mm-hmm. Németországban, hogy mindenhol lehetőséget kell adni, hogy valaki harmadik nembe tartozónak, vagy nemileg nem definiáltak egyébként a személyigazolványban is Németországban, tehát most már erre lehetőséget kell adni. Ennek ellenére, nem tudom, mert a harmadik, vagy a harmadik kategóriához nem lehet külön megszólítani. Nem tudom, én magam is úgy érzem, hogy itt teljesen ellent megy egymásnak a két dolog, ugyanaz a mozgalom számára nagyon fontos, hogy az X mindig ott legyen, tehát hogy mindig a minden szituációban arra kell gondolni, hogy valaki nem sorolja be magát a két nemben, de ugyanakkor mindenkit úgy kell megszólítani, hogy hölgyem, vagy uram és hölgyem, vagy hölgyem és uram, tehát hogy mindkettőnek ott kell lennie. Igen, ez ennek így is sok értelme, de mégis így van.
Valamikor biztos, hogy valamilyen módon tisztázódni fog, és most kell, hogy ez a bizonyos lónak a túloldalára esés már megtörtént, most ott vagyunk egy kicsit, ott az ember nézegeti a köldökét, meg a földet, meg akármit, és aztán föl fog ülni arra a lóra, mert hogy a történelem legalábbis ezt mutatta, hogy az ilyen kényesebb szituációkban megtaláljuk, már csak a gyakorlat is segít abban, hogy megtaláljuk a megfelelő irányt. Most az angolban nem tudom, hogy jó döntése, egyes szám harmadik személyben, amennyiben mégis mondjuk nem bináris személyről van szó, vagy egyáltalán bárki, aki nem szeretné, hogy bármilyen módon besorolják, vagy queer identitású emberről beszélünk, akkor azt mondják rá, hogy they, mint az ők.
Igen.
Gondolom ez is egyébként tud félreértésekhez vezetni, hiszen ez egy létező név más, amit más szituációban használunk, és aztán úgyis magyarázkodás fog okot keríteni. Szóval, hogy nem tudom, hogy ez jó megoldása, de egyelőre azt nézem, hogy mindenki a lehetőségeket keresi, és az, hogy keresi a lehetőségeket, bármennyire is most ilyen kicsavart és kitekert gondol, de önmagában az, hogy keressük a lehetőségeket, az tényleg nagyon pozitív dolognak.
Így van, ez a nyitottságot mutatja, így van, vagy a fejlődés, társadalmi fejlődés, így van, abszolút egyetértek.
És akkor, ha ebből a szempontból veszük hozzá, országot, ott van-e ilyen keresgélés?
Van, mondjuk ebben a nyelvi, tehát ez a megszólításban kevésbé jön elő, mint mert hogy az olasz nyelv is inkább ebben a magyarra hasonlít, tehát hogy ugyan tudom azt mondani, hogy történésznő, de egyszerűen ez nem szokás, tehát olyan hülyén hangzik, vagy olyan idegenül hangzik, mert nem volt soha használatban. Egyébként, hogy mondjuk még egy érdekeséget, tehát ez összefügg azzal, hogy ugye egy nemzeti konzervatív politikus asszonyról van szó. A miniszterelnök, ugye itt Giorgia Meloni, Orbán Viktor barátja, barátnője, ő nagyon fontosnak tartja, és mindig kikéri magának, hogyha őt miniszterelnök vagy miniszterelnök nőnek titulálják, ő miniszterelnök szeretne lenni, vagy ő miniszterelnöknek tartja magát, és hogyha valaki egy újságíró, egy miniszterelnök nőként elnöknő, mindegy, most nem akarom, hogy nem egészen miniszterelnöknek hívják itt, de mondjuk elnöknőnek szólítja, akkor ő kiavítja az újságírót, és azt mondja neki, hogy ő elnök.
És tökre igaza van, én azt gondolom, a miniszterelnök kifejezés az nem határozza meg az illetőnek a nemét, de például itt van ugye a nagy csapda, hogy viszont ha meg kell szólítani valakit, akkor ugye a miniszterelnök úr lesz a megszólítás, és éppen ez hívja életre a miniszterelnök asszonyt, és ebben viszont nincsen gender kérdés, illetve van, csak nem abban az értelemben.
Az olaszban meg tudom úgy szólítani, hogy miniszterelnök, és az nem udvariatlan, ja, nem kell azt hozzátenem, hogy asszony vagy úr, igen. De például Németországban az volt a nagyon fontos a kancellár asszonynak, hogy Bundeskanzlerin, tehát hogy kancellár nőként szerepeljen mindenhol, vagy ez Németország most már elképzelhetett, hogy az Angela Merkelről nem úgy beszélni, mint hogy Bundeskanzlerin.
De az viszont nem a kora, hanem a korosztálya miatt az, hogy ő mikor regnált.
Nem azért, mert hogy itt ez ilyen fontos, hogy most ezt nyilvánvalóvá kell tenni, hogy ő nem egy férfi. Tehát, hogy nem gondoljuk azt, hogy mert hogy most az a felfogás, hogyha mi azt mondjuk csak, hogy Bundeskanzler, tehát, hogy csak a férfi, vagy ezt az általános formát használjuk, akkor azzal, vagy arra utalunk, hogy tulajdonképpen itt mindig férfiak voltak a kancellárok, és a kancellárnak férfinak kell lennie.
Ugyanazt akarja, csak egy másik irányból
az igazság,
gondolkozik.
Hogy ez, igen, tehát mondjuk az irányokat, hogy hasonló problémákról van szó, minden országban az látszik, de mondjuk ez így nagyon a nyelveket, vagy a kifejezéseket összehasonlítani, az sokszor félre is visz, mert mások a nyelvek.
Itt csak egyetlen dolog, hogy még azt az interjú előtt mondtad, hogy itt van is egy ilyen apró finomság ezzel a mondjuk a kancler innél, hogy hogyan ejti ki. És a németben nem tudom, hogy voltak-e egyébként ilyenek korábban, hogy ami csak hangsúllyal fejez ki más tartalmat, de hogy itt mondtad, hogy kis szünetet tartanak az in előtt.
Hát illetve, hogyha most ezt most a magyar hallgatók miatt akartam kihangsúlyozni, hogy ott van a végén az in. Nem, nyilván, hogyha az Angela Merkelről beszélek, akkor ezt így egyben mondom, hogy Bundeskanzlerin. az új jelenség Németországban, ami szintén borzasztosokat, én is köztük vagyok, nagyon zavar, hogy, és a nyelv megerőszakolásának tekintik, hogy most, hogyha egy rádió, például a közszolgálati rádióban, hogyha történészekről beszélnek, ugye van a férfi meg a női megfelelés, ugye nem szabad csak annyit mondani, hogy historiker, tehát hogy történészek, hanem a historiker végén leviszi a hangsúlyt, és úgy hirtelen megemeli az innel, tehát azt mondja, hogy historiker in. Tehát, hogy ez egy abszurd, tehát ez egy nyelvi abszurditás, és egy beszédtechnikai abszurditás, de azok a, ez most azoknak az igazság olyan nagyon obskurusan hangzik, akik nem beszélnek németül, de azok, akik beszélnek németül, és hallgattak már német rádiót, azok pontosan tudják, hogy miről van szó, és hogy ez mennyire abszurdul hangzik.
Aha. Tehát akkor ez a szünet, ez a vagyot jelenti.
Így van, ami az írásban egy perjel lenne, vagy hogy historiker, per, vagy igen, kötőjel in, azt a beszédben is valahogy érzékeltettünk el, és ezért azt mondjuk, hogy historiker in.
Mennyire szeretsz németül oktatni?
Hát egyébként tényleg, hogy mondjam, nehezíti, vagy úgy, nem az, hogy elveszítem be kell, hogy nem ez túlzás, de hogy én is úgy mondom, hogy új Jézusom, őrület, hát így kell beszélni, tehát hogy nem lehet már beszélni. Igen, pedig én magamat egy liberális, felvilágosult embernek tartom, de én is úgy gondolom, hogy itt ez, tehát, hogy ez abszurd, valami irtozatos túlzásba vagyunk esve.
Akkor tulajdonképpen abban megegyezhetünk, hogyha mind a három országot nézzük, a társadalmi elvárások nem feltétlenül esnek egybe a jogi kategóriával, vagy a jogi előírásokkal.
Semmiképpen nem, sőt, ez biztos, és ez mind három országra igaz, igen.
És
igen.
Azt látjuk, hogy alapvetően a társadalmi szokások azok, amelyek mondjuk dominálnak. Igen. Ez csak akkor változik, hogyha az illetőt előállítják. Akkor a jobb dönt.
Így van, így van.
Petrus Szabolcs jogásszal, az Augsburgi Egyetem oktatójával beszélgettem. Nagyon szépen köszönöm, hogy mindezeket
és elmondtam. Én is szeretném megköszönni a lehetőséget, és ezt a kellemes beszélgetést, amit remélhetőleg a hallgatók is élveztek.
Azonnal visszatérünk a normális állapotokhoz, mihelyest bizonyosak leszünk abban, hogy mi is a normális.
Visszatérve a Pride-ra és a közszemérem kérdésére, jól tudjuk, hogy a döntés, hogy ki mit láttat, szorosan összefügg a ki mire kíváncsi tényével. Vagy épp azért, hogy ennek eleget tegyünk, vagy épp, hogy annak ellenére válasszunk ruhát. Nem mindig, de néha tudat alatt is hatással van ránk a gondolat, hogy miként fog hatni másokra az adott szett, amiben megjelenünk valahol. Ha nem lenne így, akkor nem törnénk a fejünket adott esetben, hogy mit vegyünk fel. De így van. És ha egy konkrét személy figyelmét akarjuk felkelteni, akkor a megfelelő mélységű, de mégis legális nyomozás is megelőzheti a szekrény kipakolását. Ha tudom, hogy az illető vonzónak találja a fekete garbót, akkor nyilván azt fogom választani, és hogy a tömegben felfigyeljen rám, mondjuk azt a nagy színes fülbevalómat veszem fel, ami ráadásul visszaveri a fényt. Szánalmas, tudom. De az a durva, hogy a reklámok készítői is gyakorlatilag ezt csinálják. A célközönség vágyainak és érdeklődésének felmérése, és az eladni kívánt termék megfelelően feltűnő csomagolása. Oké, így már nem tetszik a hasonlat annyira. Mármint, hogy a termék kategóriába kerültem, és még be is árasztam magam. Legyen akkor helyettem egy fiktív személy. Mert ha a szerelem és a pénz egy mondatban szerepel, attól mindig kicsit kényelmetlenül érzem magam. Valahogy mindkettő lealjasul. A szerelem és a pénz is. Az egyik hamissá válik, a másik lopottá. A jelzők tetszés szerint alkalmazhatók egyik vagy másik kifejezésre. No de nem vagyunk egyformák. Manapság a kívánatos erkölcsi norma szerint sem keverjük össze ezeket a fogalmakat, ami nem jelenti azt, hogy ne lennének, akiket pont hidegen hagy a tágabb közösség megítélése, legalábbis ebben a kérdésben. Mert lehet, hogy egy cipő kiválasztásánál nagyobb figyelmet szentelnek a szűkebb környezet véleményének. De ezek a normák koronként változnak, és nem csupán a társadalom, mint ismeretlen massza véleménye alakul e szerint, hanem az egyén prioritásai is. A reneszánsz idején például a kor erkölcse így szólt: csak aki a kis embereknek engedi át magát, az a szajha, nem pedig aki királyokkal és nemes urakkal gyakorolja a szerelmet. Igen, vannak olyan régi módi emberek ma is, akik tartják magukat ehhez a 15. századi eszményhez. De hát mondom, nem vagyunk egyformák. Na, jól elkanyarodtam itt ruhaválasztás, anyagiak, kereslet, kínálat mentén. Vagyis annyira nem is, mert hogy ugye a reklámkészítőknél tartottam, akiknek például azt is figyelembe kell venniük, ha sikeresen akarnak egy márkát értékesíteni, hogy mondjuk a fenti példára miként reagálhat a célközönségük, és mire kell ügyelniük, ha nem csak a fogyasztók, hanem az adott reklám eszközei is emberek.
Harmadik megálló.
Itt van velem Debreceni János reklámszakember, a Green Room kreatív igazgatója. Szia!
Szia!
Az emberi testnek a használata a reklámokban, az vajon rendelkezik-e valamilyen speciális plusz tartalommal, vagy egy reklámszakember, hogyha kitalálta, hogy ő mit, hogyan akar reklámozni, akkor neki annyit számít az emberi test, mint a váza, a szekrény, az asztal, tehát, hogy mennyire eszköz, vagy azért mégiscsak egy kicsit több, mert hát végül is emberek vagyunk.
A reklám természetesen használja az emberi testet. Bizonyos értelemben ugyanúgy használja, mint hogyha egyébként egy eszköz vagy egy tárgy lenne, tehát a reklámnak egy fontos technikai funkciója, hogy felkeltse ugye az érdeklődést maga iránt, és az emberi test azért annyiban nyilván több, mint egy tárgy, hogy alapvetően érdeklődünk az emberi test iránt. A reklám tulajdonképpen tükrözi és alakítja is az adott korszak ideáját a testképről, de semmi esetre sem olyan céllal vagy ambícióval, ahogy ez például a divati teszi.
De hogy közben meg mégis az van, hogy ez a bizonyos trend követés és formálás között mégiscsak valahol el kell helyezni azt, hogy én figyelmet hívjak fel pozitív értelemben, és tényleg, amit én elképzelek, az felkeltse az érdeklődését a célközönségemnek.
Igen, és inkább a második az, ami a reklámban a meghatározó. Tehát az, hogy érdekes módon mutasson be dolgot, felkeltse az érdeklődést, tehát mondjuk amikor a 70-es években ugye mondjuk egy bikini modell hirdetve, amit nyilván sokkal nagyobb figyelemre számíthat, mint hogyha ezt ma tenné. Mert a reklámnak igazából nem célja és ambíciója az, hogy a testképről kialakult képet társadalmilag alakítsa, mint hogy egyébként az sem célja valójában, hogy a közítést alakítsa, sőt, még tovább menve az általános elképzeléssel szemben igazából még a kereslet növelése sem az ambíciója. A valódi ambíciója az, hogy egy adott márka iránt növelje a keresletet. Tehát a reklám alapvető megoldandó problémája a márkaválasztás. Amikor margarint hirdetünk, akkor nem azt szeretnénk, hogy az emberek általában több margarint fogyasztanak, hanem azt, hogy amikor margarint vásárol, azért nagyobb arányban válasszák a mi márkánkat. Tehát ami a testkép problémájára vonatkozik, ugye ott is a reklám tulajdonképpen azt ambicionálja, hogy hogyan tud oly módon érdekessé tenni, ha úgy tetszik, akkor a test a hirdetéseket, hogy az emberek fejében az adott márka rögzüljön, hogy aztán egyébként, amikor a termék kategóriából vásárolnak, akkor nagyobb eséllyel az adott márka jusson az eszükbe.
Van egy olyan kozmetikum, ami most már azért jó ideje arra fekszik rá, hogy szerintem mindenki gyönyörű, és a legkülönbözőbb típusú emberi testeket mutatja. Azt már megszoktuk, hogy nagyon következetesen, és ez nem csak erre a márkára igaz, átlagos embereket mutatnak be, pont azért gondolom, hogy nem tudom, én leendő fogyasztóként tudjak ezzel azonosulni. Szóval, hogy az, hogyha mondjuk egy nőt mutat fehér neműbe, akkor annak igenis, mit tudom én, van egy kis úszógumia, de hogy ez a márka már ezt a bizonyos testpozitivitást, ezt már olyan szinten kitolta, hát nem tudom, hogy szélsőségekig, vagy itt mivel operál, hogy például látunk egy olyan lányt az egyik reklámjában, akinek fél karja van, és a reklám egy stíft, egy hónaj dezodor tulajdonképpen, és mutat egy lányt, egy ilyen halálvagány csajt, aki ott ül, és egyébként vannak rajta tetoválások, tehát hogy így nyilván erre is utal, hogy ez és kit érdekel. Illetve most eszembe jutott, hogy szintén ugyanez a márka mutat egy hölgyet, akinek meg égésfoltok vannak a hátán. Tehát ez két olyan szélsőséges példa, amivel nyilván, hála Istennek, kevesebben tudnak azonosulni, tehát itt nem ez a cél, de ez is arról szól, hogy ő úgy tekint mindenkire, a különböző kinézett emberekre, hogy mindenki ugyanolyan, és mindenkiben ez a szépség, vagy gyönyörűség, vagy csoda, az másképpen értelmezhető. Na most ez a pozitív üzenet. Szerintem ez így lejön mindenkinek. Az a kérdés egyfelől, hogy kell-e, hogy ez neki tudatosodjon, ő ezt tudja-e, hogy erről van szó, A másik pedig az, hogy ezt meddig lehet tolni, mert itt én ezzel ilyen szintlépést látok az utóbbi példák említésével.
De amikor ez az említett márka elindult, akkor nyilván a kampány gondolat mögött a mélyebb üzenet az az volt, hogy ugye a szépség a szubjektív műfaj, tehát mindenki a maga módján lehet szép, és ez nagyon jól felült úgymond a korszellemre. Tehát volt egy ilyenfajta nyitottság akkor az emberekben, és hát nyilvánvalóan, ugye ez azóta is megmaradt, és hát ahogy a kampány fejlődött, a márka nyilván ezt próbálja továbbvinni, és újra érdekessé tenni. És én azt gondolom, hogy ez az igazán fontos aspektusa a reklámnak, hogy hogyan tud érdekessé válni, és érdekes maradni. Tehát amikor ez a kampány elindult, és megjelentek benne a nem modellszerű nők, azok az nyilvánvalóan technikai értelemben is érdekessé tette a reklámot, és nem feltétlenül azáltal működött, hogy nők tömegei látták be, értelmezték azt az üzenetet, hogy itt egyébként a márka felvállal egy ilyenfajta társadalmi missziót, hogy megváltoztassa ezt a képet az emberek fejében, hanem egyszerűen tetszett nekik, amit láttak. És a tetszés, mint ilyen elemi, zsigeri érzelmi reakció, hogy ez egy nagyon fontos dolog a reklámban, mert az érzelmileg intenzíven megélt élményekre inkább emlékszünk. És ugye a reklám megoldandó feladata az az, hogy hogyan tudja áthidalni a reklám érzékelésének és a vásárlás pillanatának az időintervallumát, és ehhez ugye be kell kerülnie ennek a márkanének a hosszú távú memóriánkban, akkor nagyobb eséllyel tudjuk felidézni később a vásárlási helyzetben. Tehát ez a kampány azért működött jól, mert univerzális módon ki tudta váltani ezt a fajta reakciót, és nyilvánvalóan az elmúlt néhány évben újra és újra technikailag érdekessé kellett maradnia, amire hát ezt a megoldást találta, hogy akkor bemutat másképp érdekes emberi testeket. De most nyilván az is nagyon fontos, hogy amikor ezt teszi, akkor tekintettel legyen arra, hogy ez jellemzően és univerzálisan pozitív érzést váltson ki az emberekben. Tehát, hogyha valami visszatetsző, akkor pontosan azért, mert a reklám inkább működik a jelzései, mint az üzenetei által. Tehát az emberek, a reklám és általában a márkák nagyon érdektelen dolgok az életünkben, és ezért nagyon alacsony mentális feldolgozási hajlandósággal tekintünk rájuk. Ezért tulajdonképpen a reklámokból inkább arra emlékszünk, amit a jelzései és nem az üzenetei által mond el. Hogy erre mondjak egy kézzelfogható példát, néhány évvel ezelőtt az Egyesült Államokban egy nagy amerikai gyorsétteremlánc kirakott egy olyan plakátot az utcára, ami egy hatalmas nagy penészes hamburger volt látható egy közeli képen. Az üzenete a kampánynak az volt, hogy nem használunk tartósítószereket, és ezért a mi termékeink megromlanak. Ugye többé-kevésbé ma is él az emberek fejében ez a fajta elképzelés, hogy olyan gyorsétermek olyan mértékben használnak mesterséges összetevőket, ami miatt meg sem tud romlani az étel. Ők ezt próbálták demonstrálni. Nyilván azzal a feltételezéssel, hogy amikor az emberek ezt látják, elolvassák mellette a szöveget, akkor összeáll a fejükbe a sztori, értelmezik a sztorit, belátják az igazságát, és ennek megfelelően hát, pozitív érzéseket fognak táplálni a márka iránt. Na most a valóságban, amit történt, az az, hogy egyszerűen undort keltett az emberekben, és rendkívül elutasítóak voltak a hirdetéssel szemben. Tehát amikor egy márka ilyen szempontból kockázatos területre téved, tehát hogy például mutasson-e fogyatékossággal élőt, vagy protézissel élőt, vagy olyan embert, aki egyébként nyilvánvalóan nem a reklámban általában megszokott és idealizált karakter, akkor azt mindenféleképpen hát figyelembe kell vennie, hogy ahogy és ahol ez a reklám megjelenik, ott milyen reakciókra számíthat. Tehát, hogyha például ez a márka a paralimpiai játékok támogatója lenne, ennek nyilván annak ott helye volna. Én nem gondolom azt, hogy általában milyen kockázatos lenne olyan embereket mutatni, akik valamilyen szempontból valamilyen ilyen testi hiányossággal rendelkeznek. Az utóbbi években egyébként a reklám és marketingiparban trend, hogy a márkák valamilyen fajta társadalmi hasznosságot mutassanak a fogyasztóik felé. Nyilvánvalóan ez is szerepet játszott abban, hogy ez a márka ellépte attól, ami hát egyfajta ilyen univerzális társadalmi helyesléssel találkozott, egy olyan részterületre is kiterjedjen, ahol nem feltétlenül ilyen egyöntetűen vált ki zsigeri pozitív reakciókat a hirdetés, de ez nem jelenti azt sem, hogy ezek mondjuk ártalmasak lennének a márka hosszú távú megítélésére.
Valójában szükség van erre az üzenetre háttérnek, mert különben nincs mire ráépíteni azt a zsigeri jó érzést, amiről én nem tudom vásárlóként, hogy azért van bennem, pedig valójában kicsit azért van bennem, mert olyan magabiztosak és olyan boldogok ezekben a reklámokban.
Amit ez a kampány ilyen átfogó üzenetként közvetít, az nyilvánvalóan az, hogy úgy vagy jól, ahogy vagy. Tehát amivel elindult, az, hogy esetleg egy van rajtad plusz 5 kiló, az üzenet lényegét tekintve nem különbözik akkor, amikor azt mondja, hogy protézissel lesz, mert úgy vagy jó, ahogy vagy. A kérdés az, hogy amikor ezt az emberek többsége látja, akkor univerzálisan kiváltja-e ezt a fajta, hogy is mondjam, egyetértő jó érzést bennük, hogy igen, ez így rendben van, és nekem tetszik, amit ez a márka csinál. Nyilvánvalóan ez szubjektíve változik, mint mindennek a megítélése, nyilván a reklámok esetében a kérdés az, hogy kellően nagy-e hát az a sokasság, akinek ez továbbra is ugyanazt a fajta pozitív üzenetet közvetíti, amivel a márka elindult. Tehát az, hogy úgy vagy rendben, ahogy vagy. Az, hogy egyébként olyasmit látsz, amit a reklámban nem szoktál látni, az megint csak arról a technikai kritériumról szól, hogy meg kell ragadni a figyelmedet, tehát oda kell rá figyelned, ez a kreativitás egyik funkciója, és a másik funkciója pedig az, hogy a jó okból tegye emlékezetessé a reklámot. Tehát soha nem az a kérdés, hogy tetszik-e a reklám, és hogy emlékszel-e a reklámra, a kérdés mindig az, hogy a jó okból tetszik-e, és a jó okból emlékszel-e rá, és a jó ok az mindig a márkanév. Tehát, hogyha neked abból a plakátból egyébként a protézis képe maradt meg, akkor az nem feltétlenül reklám, tehát hogyha egyébként nem kötötte össze a márkanévvel. Tehát a megugrandó feladat és a reklámkészítés művészet az tulajdonképpen az, hogy hogyan tudja az emberek fejében a márkát kvázi üzenetgyanánt, de valójában magával, a termék kategóriával összekötni. Tehát ugye ez a márka, amiről beszélünk, ez jellemzően testápolószereket kínál, tehát minden, ami a testtel kapcsolatos, az számára érdekes és releváns lehet, de neki is nagyon pontosan tudnia kell, hogy az asszociáció, amit építeni próbál, tehát az, hogy egyébként ez egy testápoló márka, azt meghozza-e az egyébként érdekes módon ábrázolt modell, vagy test, vagy kreatív megoldás.
Mennyire fontos a reklám eddigi egész története, és az adott márkának a felépített története?
Nagyon fontos, tehát nagyon fontos. Annyit még az első megjegyzésedhez hozzám fűznék, hogy ugye a konkrét témánkban, tehát az elfogadott testképet nem a reklám alakítja elsősorban. Tehát a reklám ilyen szempontból ugye tükrözi ebben az esetben is, ami elfogadott. Ugyanakkor technikailag érdekessé kell tennie. Tehát annyit kell rajta csavarnia, hogy a hirdetés ezáltal működjön. És egyébként ugye ez a testápoló márka ezt nagyon sikeresen építette föl, és valóban így van, ahogy mondod, tehát az ő kampánya az már önmagában egy ilyen úgynevezett márkaazonosító jeggyé vált. Magyarul, hogyha látod azt a képi világot, hogyha látsz rajta modelleket, és azokon a modelleken van valami szokatlan, abból már eleve be tudod azonosítani, hogy ki itt a hirdető, és ez egy nagyon fontos dolog, mert ez valóban reklámmá teszi a reklámot, magyarul a jó okból emlékezetes, és át tudja vinni azt az üzenetet, amit egyébként nagyon következetesen, hosszú ideje épít. A reklámnak az egyik ilyen szakmai definíciója az, hogy a reklám feladata az újat ismerőssé, és az ismerőset újjá tenni. Tehát amíg valami új, addig ugye be kell vezetni, és miután bevezette, utána a reklám feladata az, hogy ugyanazt technikailag érdekes módon mindig újra és újra el tudja mondani. És ez a kampány ezt nagyon sikeresen csinálja.
Utak? Ahová megyünk, ott nincs szükség utakra.
Debreceni János reklámszakemberrel a jövő héten folytatjuk a beszélgetést többek között arról, hogy mi van akkor, ha az a bizonyos test, amely látható egy hirdetésben, nem is akárkié. Mára ennyi volt a Galaxis Kalauz, a jövő héten ugyanekkor találkozunk, hamarosan a rádió archívumából visszahallgathatják a mai adást is, valamint most már podcast formában is elérhető a műsor. A rádió és a Galaxis Kalauz Facebook oldalán további érdekességeket találnak, illetve ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszöni a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető, Tímár Ágnes. Viszont hallásra!
Viszlát, és kösz a halakat! Ez volt a Galaxis Kalauz. Tímár Ágnes műsorát hallották.